Zsaiás 53 alapján Jézus szenvedés történetének a proféciája van, és amilyen dinamikusan, tehát le is játszotta a tanár nekünk ezt a zenét, megállt, aztán utána zongorával többször a fájdalmak férfia és betegség ismerője Krisztusról, ott egy egészen lassú és fájdalmas rész van, amikor a megkorbácsoltatásáról van szó, akkor ahogyan felpörög a ritmus, és bevallom, hogy engem ezen keresztül szólított meg Isten. Lehet, hogy ma azt mondaná az ember, hogy fú, akkor még túl fiatal voltam ehhez, még 13 évesen, de hát 7 gyerekes családból legidősebb gyerekként egy picit talán koravénebb voltam, mint a kortársaim. És aztán ezt követte az, hogy tudatos gyülekezetváltással kerültünk Ichés István érdi evangélikus gyülekezetébe, ahol ő is akkor viszonylag új volt lelkészként, még diakónus lelkészként. 8 órás főállású hőerőműbeli munka mellett volt lelkész, tehát ez szintén egy nagyon komoly példakép volt számomra, hogy ő érti a dolgozó, a tanuló, a embereknek az életét, és nem csak úgy beesett a munkája után, hanem mindig jelen volt, mindig ott volt, és így módon már én nekem tudatos döntés volt, hogy konfirmálni szeretnék. Hát ez egy csodálatos lelki műhely volt, az az egy év készülés István bácsival. És aztán már a konfirmációm előtt, nem sokkal, itt a gyülekezetben véletlenül, hátul az iratterjesztésnél egy evangélikus életben láttam egy picike szürke hirdetést arról, hogy felvételt hirdet a Deák téri evangélikus gimnázium, akkor még ismeretlen iskola. Tehát én akkor tudtam, hogy ott lesz a helyem a Deák téren, és hát ez volt 93-ban.
Milyen tapasztalataid voltak? Milyen volt akkor a diák élet, vagy milyen volt egy újrainduló, vagy egy hát új evangélikus gimibe járni?
Hát egyfelől nagyon izgalmas volt, mert akkor kaptuk vissza az épületet, tehát a nálam egy évvel idősebb, 92-ben kezdett évfolyam, ők még itt egy bérelt helyszínen töltötték 2 osztállyal az első tanévüket, és akkor hát 93-ban 6 osztállyal kerültünk be ide az iskolába, és hát végül is milyenk volt az iskola, tehát valahogy így szó szerint pincétől a padlásig mi fedeztük föl. Az elején volt olyan, hogy nem volt még minden teremben pad, és akkor körbeültünk, nem tudom, angol órán, párnákon a földön, meg az alaksorba csöpögött a víz, akkor a, nem tudom, 50 éve ki nem nyitott padlásról háború korabeli luterániakottákat cipeltünk le a derékig érő porból, tehát kicsit úgy mi vettük birtokba az iskolát. Nyilván egy iskola kezdeti éveinek minden gyerekbetegségével találkoztunk, az első pár évben sok volt a tanárváltás, nyugdíj közeli kollégákat tudtak meghívni, akik egy-egy évet tanítottak. Aztán ez nagyon gyorsan beállt, mert most éppen az a iskolának az egyik előnye, hogy stabil a tanári kar, de hát az elején ez egy nagyon képlékeny időszak volt mindenféle szempontból, tehát mindig technikailag, mint hogy beleüljünk a tanulásba, mint hogy kialakuljanak az iskolának a hagyományai, az arculata.
Milyen lelkiséget éreztél akkor az iskolában, hiszen azért jöttél ide, mert hívő fiatal voltál, gondolom ezt kerested is akkor.
Igen, kerestem, és hát ez egy meglepő élmény volt, hogy nem csupán olyan gyerekek jöttek ide, hanem mert sokukat, ugye hát egyházi iskola, akkor benyomjuk a gyereket. És az elején én ezen egészen meglepődtem. De azért jó érzés volt, hogy találkoztam olyanokkal, akikkel lelkileg is megértettük egymást, sőt, azt tudom mondani, nem csak a saját osztályomból, hanem mondjuk alattam egy-kettővel járók közül, és még mindig van olyan, egy-két olyan több évtizedes barátságom, nem tudom, például egy Németországban élő orvosbarátnőm, aki alattam járt, és akivel tényleg lelki kapcsolatban vagyunk, imádkozunk egymásért, és megmaradtak ilyen kapcsolatok. De akkoriban egyébként még nagyon nehéz volt, tehát nem volt stabil hitélet, nem volt még olyan, hogy iskola lelkészi státusz, akkor egy-egy lelkész a saját szolgálata közben kiszakított időt, jött, ment, beugrott, tartott egy-egy hittanórát. Nem volt ez még akkor egy ilyen stabil lelki bázis. Hát ez majd évekkel később alakult ki.
Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsorában vendégünk Farkas Sárlott, a Deák téri Evangélikus Gimnázium tanára. Ha ugrunk 10 évet, te 2002-től tanítasz itt aztán. Hogyan alakult a pályaválasztásod? A tanítás vonzott, vagy nagyon megszeretted az irodalmat, illetve az Evangélikus Hittudományi Egyetemen? Mikor kezdted el a tanulást, ezzel párhuzamosan, vagy később?
Hát ez izgalmas volt, mert amikor én érettségiztem, akkor volt egy olyan, hogy nem lehetett szakpárra jelentkezni bölcsészkarra, illetve 2 évre bevezették a tandíjat is. És ott nagyon szomorú voltam, hogy leredukálódott egy szakra, amire tudtam menni, és akkor hát így mentem a magyar szakra, és akkor 2 évvel később, ahogy ez a tandíj mizéria feloldódott, kezdtem meg ugyanúgy az 5 éves nappali képzést a teológián. Tehát ennyi csúszás volt. A bölcsészkarra nem is feltétlenül azért mentem, mert tanár akartam volna lenni, sok minden volt bennem, hogy újságírás, meg egyebek. De aztán ugye a gyakorló tanítás során, meg ugye az egyetem közben azért formálódott bennem, és akkor, amikor én a Traffordban gyakorló tanítottam, és még véget sem ért a gyakorló tanításom, akkor megkerestek a Deák térről, hogy hát egy tartósan hiányzó kolléganő helyére egy csoporthoz be kellene ugranom. És onnan már egyenes utam volt, azt hiszem, hogy már ugye a Traffordos gyakorló tanítás alatt is észrevettem azt, hogy ez az én személyiségemhez passzol, vagy ez az, ami én vagyok, vagy ez az én hivatásom, amit kaptam, és hogy mellette újságba írni, vagy újságot szerkeszteni, vagy bármit csinálni, azt nyilván azt lehet majd. De hogy már 2002 őszén akkor el tudtam kezdeni itt a Deák téren tanítani, és akkor a teológia befejezését meg ezzel párhuzamosan.
Mennyire Istennel éled meg ezeket a döntéseket? Mennyire voltál ebben olyan típus, aki megimádkozza, hogy szoktuk mondani, vagy elég neked az, ahogy alakulnak az események, hiszen azokat Isten kezében tudod?
Hát ez úgy nagyon-nagyon változó. Tehát a Deák térre bekerülésem közben is történt olyan, hogy becsukódott egy kapu, de aztán utána újra visszahívtak. Igazából, ahol bennem nagyon sok minden formálódott, az a teológián volt a hittanári képzésben, aminek akkor a Szabóné Mátrai Marianna volt a vezetője, és én tőle nagyon sokat kaptam. Blokkosított óráink voltak, volt, hogy elutaztunk 2-3 napra, akkor egyszerűen olyan műhelymunkákban volt részünk, vagy akár Hézser Gábor tartott nekünk mentálhigiénist, pasztorálpszichológus. Ugye együtt formálódott ki bennünk ez a hivatástudat, tehát az önismerettel párhuzamosan, hogy akkor én most tényleg ezt akarom csinálni, Isten engem tényleg ide küld, milyen felelősséggel jár a tanítás. Ezek nekem nagyon sokat adtak. Igen, és azt gondolom, hogy minden mai napig van, amikor nagyon egyértelmű iránymutatást kapok Istentől, tehát amikor mondjuk nagyon szükségem volt, mert például anyagilag nehéz helyzetbe kerültem, akkor engem megkerestek mondjuk egy másodállás lehetőségével, amiről én nem is gondoltam soha, hogy én ilyenért folyamodnék. Valahogy így jönnek általában, Isten küldi ezeket, sokszor persze többet is küld, és a szelekciót rám bízza, néha nehéz nemet mondani bizonyos dolgokra, de amire meg nem tudok nemet mondani, azt meg úgy fogom fel, hogy az megszolgálat.
Ha már a munkák, a szolgálatok vállalása, nem titkoljuk a hallgatók elől, hogy szolgálatként végzed az Evangélikus Missziói Központ és Rádió Misszió kiadványainak a szöveggondozását már több mint 10 éve, kis megszakítással, de most újra pár éve. Ez mit ad neked? Hát remélem, hogy neked is ad, hogy mindenféle szövegeinket megolvasod, javítod, véleményezed is, ami nekünk is nagyon-nagyon sokat számít és segít.
Hát én valamire ebből nagyon sokat épülök. Tehát azt talán még el kell mondani a hallgatónak, hogy nekem van egy kiadói szerkesztői végzettségem is, és alapvetően nem csak egyházi kiadványokat nézek át, hanem mondjuk bizonyos kiadóknak szépirodalmat, regényeket, könyvhétre, tehát részt veszek ilyenekben is sokszor, hogy beszélgetések írókkal, költőkkel, meg könyvemutató, meg recenziókat is írok, viszont hát ebből egy évben néhányat vállalok csupán így a főállású tanítás mellett. Amikor még kicsik voltak a gyerekeim, akkor nyilván templomban a gyerekórákban vettem részt, amikor ovisok voltak ovis korosztályban, amikor kisiskolások kisiskolás korosztályban. Aztán rájöttem, hogy gimnazistákra vagyok bekötve, és akkor így nekem éppen jól is jött az, hogy úgy térhettem vissza egy kis, ahogy Judit is mondta, némi megszakítás után a Hídmagazin és a missziói központ kötelékéből, akkor tényleg így őszinte szívvel tudtam azt mondani, hogy igen, én szerettem volna valami szolgálatot vállalni, és én hiszem, hogy áldást van ezen a szolgálaton, és bevallom, hogy az, hogy én első-második olvasója lehetek bizonyos cikkeknek, vagy meg egy formálódó, egy adott témaköré épülő magazinnak, ez nekem egyfelől egy kitüntetés, másrészt meg tényleg tudom úgy olvasni, hogy nem csak a helyesírási vagy stilisztikai dolgokat nézem, hanem így hálás vagyok, hogyha mondjuk van teológiai jellegű, vagy látásmódbeli jellegű észrevételem, akkor azt is meg tudjuk a Juditékkal, kollégákkal beszélni, és én is egy olyan anyagot olvasok, ami által épülök.
A gimnázium honlapján a bemutatkozódban olvastam, hogy a kedvenc területeid első pontja a Biblia, utána pedig további irodalmi olvasmányok. Miért került oda a Biblia, és a Biblia számodra, mint irodalmi mű is, magyar tanárként mit jelent?
Ez egy érdekes dolog, épp az egyik osztályban most kezdünk el a Bibliával irodalom órán is foglalkozni. Nyilvánvalóan hát alapvetően a Biblia az Isten igéje, és ma is nagyon-nagyon-nagyon aktuális, nem valami archaikus, leporolandó múzeumi tárgy. Ez egy kicsit ilyen paradox dolog, amikor irodalmi szempontból közelítünk hozzá, de igenis megvannak az adott bibliai részleteknek a szépségei, vagy bizonyos szövegrészeket, hogyha mondjuk műfaji szempontok alapján elemzünk, azáltal tehát egészen új megvilágításba kerülhetnek a dolgok. Tehát, hogyha például Jónás könyvét egy kezdetleges novellaként elemezzük, akkor látjuk, hogy ott van a végén a csattanó, ami egy novellának a kötelező eleme, Isten humora, hogy hát ott van a duzzogó proféta, aki nagyon szeretné végignézni, hogy a kénküves ménkű hogy csap bele, nem hisz abban, amiről ő prédikált, ilyenek vagyunk mi, ilyen duzzogó Jónások, és akkor hát Isten a helyet, hogy kirúgná az engedetlen profétát, aki egyáltalán nem profétaként viselkedik, a helyet azt mondja, hogy hát én most tényleg ne szálljam ezt a böhöm nagyvárost, meg ott az a sok állat is, szóval Istennek humora van, és hogyha ez egy kicsit ilyen műfaji szempont irányából látjuk, akkor ugye sokan úgy gondolják, hogy fú, az Ószövetség Istene, az bizony a jutalmazó, büntető és szigorú, és nem tudom. De hát itt van egy olyan Isten, aki réges-rég lehajíthatta volna a talgetosztról ezt a Jónást, és ahelyett végig játsza vele a tököt növeszt fölé, elszárazhetett végig, humorral kezeli, és szerintem mosolyogva nézi ezt a duzzogó, a leizzadó, a halbűzös, a nem tudom milyen Jónást, amilyenek egyébként mi is vagyunk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a irodalmi megközelítés sokszor plusz értelmezést, meg plusz segítséget ad hozzá, vagy hogy mélyebben bele tudjunk látni a szövegbe, de azt tényleg ki kell hangsúlyozni, hogy alapvetően Isten üzenete és Isten igéje, tehát nem irodalmi mű a Biblia, de én azt gondolom, hogy én minden nap találok egy-egy igeversel olvasása során új üzenetet, akár az aznapomra nézve, akár egy időszakra nézve, ami aktuális arra, hogy például elküldjem hozzám lélekben közel álló barátomnak, akinek arra van szüksége, tehát nagyon működő és élő szövegvilágnak élem meg a Bibliát, ami nincs két fekete borítólap közé csomagolva, hanem úgy kinő onnan.
Tudod magyar órán is képviselni a hitedet? Mint ahogy a zenetanár az életedben, akár egy órai műelemzés, bűn és bűnhődés, mert tudom rólad, ezt is olvastam, hogy a nagy orosz regények is a kedvenceid. Olyan regények vagy művek, amik tartalmazzák a potenciált, hogy beszélj a hitedről, adnak esélyt, lehetőséget arra, hogy a gyerekeket bevond ugyanebbe a világba?
Mindenképpen, és van nagyon sok irodalmi mű, ami tényleg expliciten összevethető a Bibliával, akár a, tényleg a bűn és bűnhődésben, amikor a gyilkos és a prostituált ülnek a gyertyafény és az evangélium fölött, és ugye a János evangélium a 11. részéből olvassa fel Szonya a Lázár feltámasztását hát az éppen lélekben halálban levő Raskolnyikovnak, tehát nyilván ezek adják magukat egyértelműen. Aztán vannak olyan irodalmi művek, ahol látensebben van benne az Isten igéje, de ki lehet bontani. Sokszor ledöbbennek a gyerekek a Ottig Géza iskola határon kapcsán, hogy ugye a római levélből ez a nem azé, aki fut, non est volentis, házfalra írott idézet szövődik bele a regénybe, de mindig elolvastatom a gyerekekkel, vagy kinyitjuk a regény elemzésekkor, hogy nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, elemezzük, fölírom a mondatot, mit állítunk, nem azé, és mi az alany, és akkor keressük meg az alanyt, mi hiányzik a regényből, és akkor kinyitjuk, és hát ott a fejezet cím a római levélben, hogy hát Isten kegyelméről szól. Tehát, hogy gyakorlatilag ezt a regényt, ha anélkül olvassuk, ami el van benne rejtve, az Isten kegyelme látensen, mondjuk a katonaiskolai szenvedések között, és aztán, ha meg a szöveget jobban felfejtjük, akkor lehullott az első hó, az égi kegyelem. Nagyon sokszor benne van például a szöveg motívumvilágában. Vészkorszakban íródott meg, kiadott regényben rejtjelezni kellett ezeket az üzeneteket, de hogy hogyan tudjuk dekódolni, hogyan tudjuk kibontani. És akkor ezeken ugye már mondjuk ezt 18 évesen, tehát 12-ben veszük, és úgy ledöbbennek a gyerekek, és azt mondják, hogy tényleg így. Szóval én azt gondolom, hogy nagyon sok helyre be lehet vinni az irodalomtanításba az evangéliumot, ahol tényleg a szöveg is engedi, vagy ahol úgy adja magát.
Ugye mindig vannak mai fiatalok, és azokat illik kicsit úgy megítélni, meg néha szidni. Nem tudjuk, hogy hogyan adható a kezükbe a Biblia, vagy egyáltalán fognak-e Biblia olvasóvá válni valaha. Te milyennek látod őket?
Hát igen, ez a mai fiatalok, ez jó kérdés. Mint az iskola volt diákja, hiába tanítok már jó 20 éve az iskolában, én mindig is volt diák leszek. Egyetlen egy dologban vagyok tőlük távol, hogy bizonyos nyelvi regisztereiket én nem beszélem. Annyira dinamikusan változik a közösségi média nyelvhasználata, hogy ezt szerintem ezt nem tudjuk utolérni. Nem is biztos feltétlenül, hogy kell, de én azt gondolom, hogy elérhetők a gyerekek, meg a, szerintem így a Biblia felé is. Az igaz, hogy mivel pörgetik a telefont, nagyon-nagyon nehezen köti le őket egy olyan regény, aminek nem annyira pörgős a cselekménye, mint egy Harry Potternek, vagy egy Percy Jacksonnak. De én azt gondolom, hogy ha hagyunk időt arra, hogy elmolyoljunk, elbeszélgessünk, megemészgessünk egy-egy művet, megálljunk egy, nem tudom, egy mixátnál, atomjaira szedjünk egy Dostojevszkit, ami tényleg nehéz és hosszú. De én azt gondolom, hogy ha egy-egy ilyen regénybe nagyon-nagyon mélyen bele tudunk úgy menni, hogy ők maguk is érdekeltek legyenek, akkor egy darab ilyen beavatási rítus, én azt gondolom, ha a gimi alatt nem is fog több vastag regényt elolvasni, de aztán később igen. Szerintem úgy el lehet őket érni. A kicsiknél például nagyon érdekes, ritkán tanítok kisebbeket, néha kapok hitencsoportot, most is van, és a Biblia felfedezése, tehát be kell csukni a Bibliát, úgyhogy előtte persze gyakorolgattuk. És a gyerekek versenyeznek azon, hogy kitalálja meg korábban az igeverset, és múlt órán pont nem volt kikeresős verseny, egészen csalódottak voltak. A napi szintű bibliaolvasást egyházhoz kapcsolódó felnőttek is néha elmondják, hogy nagyon nem része a hétköznapjaiknak, tehát ez nem csak a fiatalokra vonatkozik. Azt, hogy az emberi jó időpontba illesz be a napjába, amikor tényleg oda tud figyelni. Szerintem ez egy életen át való tanulás, vagy ez az életen át tartó megtérés, ahogy Luther mondja, ez annak a gyakorlata. Hát ez hullámzó szerintem.
Lélekhangoló.
Ha visszatekintesz az életedre, volt újra meg újra egy erősebb újraindulás, ha nem is megtérésnek nevezzük ezt, vagy nem biztos, hogy az a lutheri értelmezésen túl erre a jó szó, de egy-egy megújulás, és ezt mi generálta, vagy mi segített ebben?
Amikor például Szeverényi Jánosnak a hifijébe, a hétfői felnőtt ifjúságába jártam, akkor mindig volt megújulás például egy-egy nyári tábor alkalmával. Később aztán érdekes módon nem az ilyen pozitív dolgok voltak, amik újra közelebb vittek Istenhez, hanem inkább a nehézségek érdekes módon. De azt tudom mondani, hogy a mélységekben meg találtam a kegyelem felhajtó erejét, és ezért nagyon hálás vagyok, és nem mondom azt, hogy a mélységek azok elmúltak, azok ott vannak az ember életében, de azt tudom mondani, hogy ahogy a Zsoltáros is mondja, hogy ha a halál árnyékának völgyében járok, nem félek, mert te velem vagy, tehát Jézus nem azt ígérte, hogy nem lesz halál árnyékának völgye, mert az van, nagyon sokszor van, hanem azt, hogy ő ott velünk lesz. És az utóbbi éveimben sok ilyet tapasztaltam, de az volt a jó, hogy tudtunk sorstársakkal összekapaszkodni ilyen szempontból, lelki szempontból.
Mi az, amiben leginkább megélted ezt a felhajtó erőt, ezt a segítségét Istennek az ilyen krízisekben?
Az utóbbi években a technika már nem jelent egy ilyen idegen dolgot, hanem azt tudjuk mondani, hogy igenis van közvetítő szerepe, és nem kell rá haragudni. Barátnőmmel telefonon imádkozom egy héten egyszer. A legjobb hívő barátnőm egész hasonló nehézségeken ment át, magánéletét tekintve, vagy akár a egészségi problémákat tekintve, így tudjuk kísérni egymás életét, és nagyon-nagyon sokat jelent a közös imádság, akár élőben, akár telefonon, és egyébként erre szeretnék másokat is biztatni, mert bizonyára mindenkinek megvan az az élmény, hogy amikor az ember nehézségben van benne, nem nagyon szeret panaszkodni, de ilyenkor a saját imádságunk egyrészt megkeseredik, másrészt meg olyan egyfókuszúvá válik, hogy csak azért nyöszörgök az Istennek, hogy hozzon ki ebből. És ami a legrosszabb az, hogy az ember ilyenkor a saját problémájával fogja magát azonosítani, identifikálni. Mondjuk az ápolandó rokon, a problémás kamaszgyerek, a hűtlen házastárs, a rettenetes diagnózis. És én azt gondolom, hogy a közös imádsághoz ezért fűződik Jézusnak az az ígérete, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok köztük, mert én azt tapasztalom meg a közös imádság révén, vagy más előtt kimondani Isten előtt a nehézségeimet, az egyfelől olyan, hogy a teher is oszlik, jobban látom kívülről, a probléma fölé tudok emelkedni. Ha nem is tudom letenni, amit ugye sok kegyes kegyetlen mond, hogy tedd le, engedd el, nem, mert az ember a kamasz gyerekét, a beteg ismerősét, a saját diagnózisát elengedni nem tudja, átengedni viszont igen Istennek. Tehát ahogy például a Márk evangéliumában ott van az apa, aki végül odahozza Jézus elé a fiát, és segíts Uram a hitetlenségemen, ezt tudja neki mondani, de nem azt mondja, hogy ő elengedte, ez már nem az én gyermekem, át tudja engedni a kontrollt a problémája fölött Jézusnak.
És mit tegyünk, hogyha nem változik ez hosszú-hosszú ideig, Isten, mintha nem hallgatná meg az imádságod?
Ezért is fontos az, hogy közösen, tehát tényleg ez a ketten vagy hárman, mert amikor az egyikünk görnyedezik, és éppen úgy van benne, hogy igen, miért imádkozunk évek óta, mint hogyha nem lenne semmi előre mozdulás, visszacsúszás van, akkor a másik az, aki kirugdos engem a gödörből, és aztán majd lesz olyan időszak, amikor meg majd én fogom őt kirugdosni. Ez az egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét.
Annak is ugyanolyan élő lehet az ima élete, akinek nincsenek aktuálisan különösebb problémái?
Az ember gyárilag olyan, hogy sokszor akkor kezd el Istenhez kiáltani, amikor baj van, de én nagyon fontosnak tartom azt is, hogy amikor nincsen probléma, és egyébként még visszatérve az előzőre, hogyha az ember, amikor problémája van, és akkor imádkozik, vagy akkor együtt tud, vagy meg tudja osztani valakivel a terhét, akkor tud arra rájönni, hogy amíg a problémát egyedül cipeljük, addig csak azt látjuk. Kicsit ez olyan, mint amikor az ember így hegymenetben van fölfelé a kirándulás közben, és amíg csak a hátizsákon vágja a vállamat, és egyedül cipelem, csak azt látom, de ha meg elkezdek valakivel menet közben beszélgetni, akkor észreveszem a gombákat, a virágokat, a kavicsokat, a halmacseppen megcsillanó fénysugarat, aztán fölérve a hegytetőre az óriási nagy perspektívát, a gyönyörű szép látványt. Tehát az imádságnak van egy olyan nagyon fontos szerepe is szerintem, hogy hálát adjunk Istennek, vagy hogy észrevegyük azt, hogy ha be is vagyunk záródva, aktuálisan a hétköznapjaink fogjai vagyunk, tágas térre tudja az imádság állítani, vagy az imádság által Isten a lábunkat ki tudja emelni, a fejünket, és a szívünket, és a tekintetünket a hétköznapokból, észre tudjuk venni az életnek az apró szépségeit, mindazokat, amiért hálásak lehetünk, derűt tud adni, és egészen más indulást a hétköznapokban, és amikor a legnagyobb problémák vannak, én ebben tapasztaltam Isten vezetését, a legnagyobb traumák idején is, amikor becsukódik magam mögött az iskola kapuja, akkor is tudunk órán néha nagyokat nevetni, mert Isten engedi kívül hagyni a nehézségeket.
Mi az a reménység, ami leginkább éltett téged most a napjaidban, közeli, távolabbi jövőre tekintettel?
Hát az, hogy a reménység nem szégyenít meg. Az ember hajlamos a kudarcait, vagy az életben a problémákat a saját nehézségeinek, szégyenének megélni, és a mi Istenünk a reménység Istene, aki nem szégyenít meg, hanem azt mondja, hogy örömre derül az arcunk, hogy felvidít bennünket, és hát bennem ez a reménység van, hogy Isten az ő gyermekeit szeretné derűs és örvendező embereknek látni, Krisztus jó illatának lenni, ilyenni akar minket változtatni már itt, a saját közegünkben, és szerintem, hogyha erre nyitottak vagyunk, erre a reménységre, hogy ő formál minket minden körülmények között, akkor szerintem megkapjuk ennek a derűjét, örömét a mindennapokban.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban elsőként Gyulai Máté ügyvéddel hallhattak beszélgetést, őt követően pedig Farkas Sárlott, a Deák téri evangélikus gimnázium tanára volt a vendégünk. Ő kiadói szerkesztői végzettségét a tanítás mellett hasznosítja, például szépirodalmi könyvek szerkesztőjeként, de nagy örömünkre olvasószerkesztőként, korrektorként kiveszi a részét az Evangélikus Missziói Központ és Rádiómisszió kiadványainak elkészítésében is. Sárlott gyermekkori hitrejutásáról, viharokban edződő felnőtt hite alakulásáról, erőforrásairól beszélt nekünk a Lélekhangolóban. Az elhangzottak és további interjúink megtalálhatók az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszio.lutheran.hu webcímen, a Spotify-on Lélekhangoló podcastként és YouTube-on az Evangélikus Missziói Központ csatornáján. Írhatnak nekünk a műsorral kapcsolatban e-mailjeiket. E-maileket az evmis@lutheran.hu címre várunk, SMS-t a 0620 620 36 79-es számra küldhetnek. Munkatársaimmal együtt szeretettel búcsúzom. Erős vár a mi Istenünk.
Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.